Isten tiszteletem, hogy Isten órának biztosan mondjátok. Máté Evangélium 17. részének első 6 versét olvasom, Isten figyelő szívvel hallgassuk. 6 nappal ezután Jézus maga mellé vette Péter, Jakabot és János, testvérét János, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fényben, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péterkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó itt nekünk lenni, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Mózesnek egyet. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Az Isten igaz beszélje az evangélium igéi. Amen. Bizonyára fölismertétek a történetet. Hol ülnek gyerekek? Csak ki van kötökálni. Én mindenkinek gyereknek kell lenni, mondja Jézus, hogy alkalmasak legyünk Isten szájára. Bizonyára fölismertétek ezt a történetet. A megdicsérés egyén, amikor a csodálatos felhőben Jézus elváltozott, arca fény lett, és hallották Isten hangját beszélni, Jézus 3 tanítványnak, a hozzá legközelebb álló Péter, Jakab és János. Mit mondott Isten Jézusról? Na, emlékeztek a történetben? Az elváltozás hegyén mit mondott Isten Jézusról? Ugyanaz, mint amikor Jézus megkeresztelkedett a keresztelő Jánosnál a Jordánban. Ugyanaz a szózat hangzott az égből. De ha most figyeltétek, hogy olvasom, akkor is tudjátok. Senki. De azt mondta Isten, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szeretett fiam. Hogy lehetünk mi? Az Atya, az Úristen, a Jóisten szeretett fiai. Hogy lehetünk szeretett fiai? Segítek egy kicsit. Az Atya azt mondta Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hogy lehetünk az Atya szeretett fiai? Hát azért mondom ezt így, hogy hát ez valami Jézushoz kapcsolódik. Hogyha Jézusról azt mondja az Atya, hogy ő a szeretett fiam, mi hogy lehetünk az Atya a szeretett fiai? Mondja! Valamit találj gyorsan, jó? Most nem kitam ízben vagy, hogy nem baj, ha esetleg nem találkozom. Mit gondolsz? Arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz te? Nem a helyes válaszokat akarom hallani. Akkor még egyet segítek. De többet már nem fogok, figyeljetek. Tehát ezt mondta az Atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Szerintem én is mondom a választ. Hogy lehetünk Isten szeretett fiai? Megmondtam a választ. Most nagyon izgultok, mert kevesen mentek biztos vagyok. Hát azt, ha Jézusra hallgatunk, ha bűnkövetjük, ha Jézus kis tanítványaiként Isten gyermeké vagyunk, akkor mi is Jézussal legyünk, az Atya szeretett fiai vagyunk és lányai. Jézusra kell hallgatunk, ilyen egyszerű volt. Hát azért vagyunk Isten tiszteleten, hogy Jézusra hallgasson, ti is azért vagytok ott a gyermek Isten tiszteletben, hogy amelyik történetet tanuljátok, abból megtudjátok Isten üzenetét. De, hogyha itt vasárnap Jézusra hallgatunk, az segíteni fog a hétköznapokban is, hogy tudjunk figyelni Istenre, hogy az ő akarata szerint éljünk. Mert most mi is úgy vagyunk egy kicsit, mint ott a tanítványok a hegyen, ott vagyunk a felhőben. Szép templom. lelkben, itt vagyunk a felhőben, Isten hangját halljuk, aztán megyünk majd a hétköznapokba. Ugye a tanítványok is gyorsan visszatökentek a hétköznapokba. Eltűnt a felhő, eltűnt Mózes és Illés, Isten hangját se hallották, ott voltak Jézussal. Csak Jézus volt velük. De így van a hétköznapokban is. Ugye innen a szép helyről, a felhőről elmegyünk a hétköznapokba, de Jézus ott van mellettünk a hétköznapokban is. Jézus ott van. Ővel kell hallgatnunk, és ő követnünk. Már így legyen az iskolában is. Oké? Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy az élet minden napján a leghétköznapi, vagy nem éppen a legszebb helyzetekben is ott vagy velünk. Köszönjük, hogy téged követhetünk, ráhallgathatunk. És köszönjük, hogy azt mondta nekünk az Atya, hogy aki rád hallgat, Jézus, az az ő szeretett gyermeke. Mi is a te szeretett gyermekeidnek akarunk kérni, hogy gyönyörködni tudjál bennünk. Ezt ad meg nekünk Atyánk, és akkor lássuk Jézus akaratát a hétköznapokban, lássuk, hogy ő mellettünk áll és segít utat mutatni, eligazodni az életben, attól, hogy a te akaratod szerint tudjunk élni. Jézusért kérünk, Atyánk, add ezt meg nekünk. Attól, hogy értsük a bibliai történeteket, amit majd kitanulnánk, és most itt a gyermek is nem tiszteletben tanulunk, add ezt meg a Szent Lelkedet, Jézusért kérünk, Istenünk. Amen. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 479. ének első három versét, és a gyermeket majd az utolsó versnél indulhatnak a gyermek Isten tiszteletekre.
Csendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, Bibliolvasó kalauzunk egyik heti ige szakaszából, Máté evangéliuma 17. részének első 13 versét. Hallgassuk Istenre figyelő szívvel. Az Isten igéje, az evangélium beszéde. Amen. Helyünkön csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy Te is kihívtál bennünket a hétköznapokból, és fölvittél bennünket a hegyre. Köszönjük Jézus, hogy ilyen kedvesek vagyunk neked, és Te így akarsz bennünket hétről hétre megerősíteni, hogy amikor a felhő eltűnik, akkor is láthassunk Téged, Jézus, a hétköznapokban. Jöttünk hát, hogy Te tisztítsd meg a mi elménket a sok keszekusza gondolattól, vagy éppen olyan tervektől, ami nem a Te akaratod szerinti. Urunk, Te nyugtass meg bennünket, Te vigasztald azoknak szívét, akik gyászolnak és fájdalmakban vannak. Te tudod, Urunk, hogy kinek mire van szüksége személyesen, hiszen a Te szent lelked az teljesen a lelkünk legmélyére hatol, és tudja a legnagyobb szükségünket, sebeinket, de bevilágít a legsötétebb helyekre is a szívünkbe. Te látod, hogy mennyi gonoszság, mennyi megáltalkodottság, megkötözöttség, bűn van a szívünkben. Kérünk Jézus, hogy légy világosság, de légy szabadítónk is, amikor hozzád jövünk. Urunk, szóljon hozzánk a Te igéd, ne vondd meg tőlünk a Te szent lelkedet. Bocsásd meg bűneinket. Jöttünk, Urunk, hogy helyreállítsd a mi életünket és lelkünket. Urunk, rád szomjazunk. Nálad vannak az örök élet beszédei, és Te tudsz utat mutatni a hétköznapokban is. Te tölts el bennünket magaddal, mert Te vagy maga az élet. Könyörülj rajtunk, Istenünk, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük fennállva a megkezdett 130. Zsoltár 3. versét. Istenek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy Szent Lelke által hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az előbb felolvasott újszövetségi ige szakaszból, Máté evangélium a 17. részéből, Jézus megdicsőülésének történetéből újra olvasom lelketek épülésére az 5.-6. verset, amely így szólt. Miközben ezt mondta Jézus, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsterv végét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, tisztelt gyülekezet, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a szeretett fiú, de mondhattam volna azt is, hogy a szeretett fiak. Jézus legszűkebb tanítványi köre lehetett tanúja ennek a drámai eseményeknek, amik leírattak nekünk ebben a történetben. Péter és az Zebedeus fiak, akik halászokból lettek, Jézus apostolai, Jakab és János. Ez volt a hármas, legszűkebb tanítványi köre Jézusnak, őket vitte föl a hegyre. Csak összefoglalva röviden az eseményeket, látták Jézus isteni dicsőségbe öltözését. Tehát ez egy csodálatos kijelentés volt Jézus istenségéről is, nem csak arról, hogy fiú, aki nem teremtetett, hanem született Isten az Istenből, hanem az ő istenségének is markáns kijelentése. Aztán megjelent Mózes, a nagy törvényadó, az első nagy próféta és Illés, aki szintén nagy prófétája volt Istennek, aki ugyanúgy, mint Mózes a hegyen hallotta Isten hangját a felhőből, a vihar után. Ő az a próféta Illés, aki azt a kijelentést kapta, hogy eljön majd az útkészítő, Jézus jövetelének útkészítője. Látták mindannyian Isten dicsőségének felhőjét is, amely leszállt a hegyre, kísértetésen hasonlít a történet arra az eseményre, amikor Mózes a Sínai hegyen átvette Isten törvényét, a szövetségkötés tanúságául, az Istennel való szövetségnek az alkotmányaként, akkor is felhő szállt le a hegyre és betöltötte a hegyet. Saját fülükkel hallották Isten hangját. Ha belegondolunk, mi is beleborzonghatunk, hogy milyen lehetett hallani az élő Isten hangját saját fülükkel. Milyen lehetett látni Jézus dicsőségbe öltözését. Olyannak jelent meg itt Jézus, mint a jelenések könyvében, a mennyei trónus mellett. És aztán az isteni hang Jézust az ő szeretett fiának nevezi. Ugyanez a kijelentés hangzott el akkor is, amikor Jézus bemerítkezett keresztelő Jánosnál, és elkezdte az Isten országának meghirdetését. Ő az én szeretett fiam, mondja az Atya. Rá hallgassatok! Az előbb idézett ószövetségi történetekből is, vagy felidézett történetekből is láthatjuk, hogy bizony nem egyszer a felhő volt az Istennel való találkozás helye. Ugye Isten felhőoszlopban vezette nappal ki az ő népét Egyiptomból, amikor megszabadította őket a rabszolgaságból. Ez a felhő ereszkedett le a Sínai hegyre a törvényadáskor. Ez a felhő töltötte be a szent sátrat, amikor Mózes kiment a táboron kívülre, hogy a szent sátorban találkozzon Istennel. Ugye százezrek szemei követték Mózest, ahogy bement a szent sátorba, és betöltötte Isten dicsősége a sátrat, és Mózessal szemtől szembe beszélt az Isten. De hasonlót élt át Illés is. A felhőből szólt Isten hangja. Tehát mondhatjuk azt, hogy a felhő, ez a bizonyos felhő, az Istennel találkozás helye, de egyben egy határterület is. Egy határterület, mégpedig az emberek világa és a lelki világ és Isten világa között. De ez a lelki világ nem mindig pozitív előjelű, hiszen vannak lelki hatalmasságok, amik a mennyei magasságra törnek, Isten helyére akarnak törekedni, azok is ott vannak ezen a határterületen. Ott vannak a felhő körül, mert tudják, hogy az emberek, akik szomjazzák és keresik Istent, a felhőben jól érzik magukat. Úgy, ahogy mi is egy Isten tiszteleten sokkal közelebb érezzük magunkat az Úrhoz, mint a hétköznapokban. Olyan ez, mint egy családi, vasárnapi, ünnepi ebéd, ahol együtt vagyunk az ünnepi asztalnál, ugye még szemléletesebb a kép, ha úrvacsora van, mint Isten népe és gyermekei, itt az Úr körül, az ő ünnepén együtt vagyunk a felhőben, örülünk, betöltekezünk, ha fájdalmas a szívünk, bíztatást, vigasztalást nyerünk, ha betegek vagyunk, imádkozunk és gyógyulást nyerhetünk. Igen, jól érezzük magunkat az Úrral, úgy, mint ahogy a három tanítvány Jézussal a megdicsőlés hegyén. De ott a felhőnél az Isten és a lelkek világa, az ember és a lelkek világa találkozásánál ott más is jelen van. Jelen van a gonosz is. Határterület a felhő. Gondoljunk Saulra, bukott királyra, aki azt gondolta, hogy hogy megidézheti a próféták lelkét, és az ő lelki válságában, hajótörésében, bukottságában a Sámuel próféta, akkor már elhunyt Sámuel próféta lelkét próbálta megidézni. És így vannak sokan ma is, hogy azt gondolják, hogy a felhőben lelkek, halottak lelkeinek megidézésekor majd az Istennel találkozhatnak, ő szólal meg, vagy az, akit megidéztek, és démonokkal találkoznak. Nagyon fontos ez, testvérek, hogy a mai szomjas világban, amikor a keresők is szomjaznak, és mi is, akik az Úr népe vagyunk, ebbe esünk időnként, hogy akarunk még nagyobb megtapasztalást, akarunk még közelebb lenni, akarunk még beavatottabbak lenni, még közelebb az Úrhoz, úgy, mint ez a három tanítvány. Tudjuk, hogy a három tanítványból az Zebedeus fiak voltak azok, akik meg is környékezték Jézust, hogy nem lehetne, hogy mi álljunk Jézus a te országodban a bal és a jobb feleden. Mi legyünk a melletted a leghatalmasabbak, a legfontosabbak, a legnagyobb megtapasztalásoknak a hordozói. Tehát bizony, ezen a határterületen elbukhatnak nem csak szomjazók, keresők, hanem még Isten népe is. Jézus ezért nem is sokáig engedi ezt a tapasztalatot a három tanítványnak, nem is engedi, hogy ott sátrat építsenek, és akkor maradjunk a felhőbe, mert olyan jó itt nekünk. Megtörténik ez a jelentőségteljes látomás, és utána egy pillanat alatt visszazökkennek a hétköznapokba, és nem látnak maguk körül más, csak Jézust. De milyen jó, hogy ott van Jézus. Felnéztek rá, és Jézust látták egyedül. És aztán vele mentek le a hegyről, Jézussal mentek a hétköznapokba. Ráhallgassatok, őt hallgassátok. Na azért mi egy kicsit menjünk még vissza a felhőbe, ennek a csodás történetnek, amit ugye így nevezünk, hogy Jézus megdicsőülésének története, vagy Jézus a megdicsőülés hegyén, ezt a címet is szokták adni. Milyen üzenetei vannak számunkra, amit a hétköznapokba elvihetünk a felhőből. Az első üzenet, ami engem megszólított, hogy Jézus úgy jelenik meg ebben a történetben, mint az új Mózes, aki szabadulásra vezeti az ő népét. A Biblia magyarázók szerint a Máté 16:28 teljesedett be szó szerint ebben a történetben, amikor Jézus kijelentette, hogy bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országában. Hát ezért mondják azt is, hogy a megdicsőülés hegyének története az, amikor betört, amikor hivatalosan is az Isten országa megvetette a lábát ezen a gonoszság által megszállt világban. Igen, nem haltak meg, hanem meglátták ezek a tanítványok, hogy Jézus milyen dicsőséges Úr. Ő az a próféta, az a Mózes, az a törvényadó, aki kivezeti az ő népét, Isten népét a szabadulásra. Az Exodus azt jelenti szó szerint, hogy megszabadulás, elengedés, kiszabadulás, kimenekedés. És az evangéliumban van egy másik szó is, erre az afézis, ami szó szerint azt jelenti, hogy valamiből valakit szabadon engednek, elengednek, kiszabadul. Nyilván, amikor visszatérünk újra és újra Mózes történetéhez, az Egyiptomból való kivonulás történetéhez, akkor itt nem csak az az üzenet van, hogy Isten szabadító, aki rabszolga népet kihozta és szabad földre vezette őket, hanem ez a történet is arról beszél, hogy ennek egy nagyon mély lelki üzenete van, hogy Jézus az a szabadító, az ő királysága, az ő országa, az a radikálisan más ország, az a radikális ellenkultúra a mai társadalom és a mai világ gondolkodásával szembe, amely ki tud téged hozni és szabadítani a személyes, a lelki és a társadalmi bűnökből és gonoszságtól. Mert ő szabadító, és az ő országa radikális ország, radikálisan szembefordul a gonosszal és a bűn következményével, de radikálisan is fölteszi a kérdést, hogy te szabad vagy? Vagy valaminek a fogja vagy még mindig? Úgy is szoktuk mondani, hogy milyen megkötözöttség van az életedben. Mi kötöz téged még, hogy még szabadabban, még nagyobb örömmel élj az Isten országában? Ne feledd tehát, hogy igen, Jézus a személyes bűneidből, lelki bűneidből és a társadalom által rád ható bűnökből is meg akar szabadítani. Ne sodródjál e világgal, amely a gonoszságban vesztegel. Ne legyenek illúzióink. Lássuk meg azt, hogy a világ hogy él, és az hova fog vezetni. És meneküljünk ki. Meneküljünk ki, meneküljünk Jézushoz. Aztán a másik üzenet ennek a történetnek, hogy Jézus Isten új népének az ura. Tehát Jézus zsidókat és pogányokat az Isten iránti újbóli elkötelezettségre hív. És egy Isten tisztelet bennünket is vasárnapról vasárnapra az Isten iránti újbóli megerősítésre és elkötelezettségre hív bennünket. Ő a népek világossága. Ő mindenkihez jött. Ő az az Úr, aki által Isten minden nép és mindenféle társadalmi rétegből jövő ember ura lesz. Egyedül Jézusra néz hát, mert ha tudod, hogy ő kicsoda számodra, ha tudod, hogy ő miért jött, akkor amikor kijössz a felhőből és lemész a hegyre, egyedül őt fogod látni, és nem kívánkozol maradni a felhőben. Mert ugye ezek a különleges élmények, amit kínálhatnak más vallások is, másfajta lelki gyakorlatok, vagy szertartások is, hogy az emberek ma szeretik ezeket. Ugye van, akik egyenesen ezért tartják magukat távol a kereszténységtől, mert hát ez a kereszténység, ez túl racionális, ez túl elméleti, ez nekem kevés, nekem szükségem van a különlegesre, ezért ingázok, hogy inga mutassa meg, hogy nem tudom, hova tegyem az ágyamat, meg még sorolhatnánk, hogy mit csinálnak az emberek, kis oltárokat készítenek füstölővel, ott kiábrázolják az ősatyákat, az ősatya, ősanya, és nem tudom még mit sorolhatnék, mert az emberek vágynak a felhőre, de a felhő az olyan tud lenni, mint a szenvedélybetegség, mint az alkohol, vagy a kábítószer, hogy rabjává lehetsz, ha te az Istennel való kapcsolatodat, az élményt, azt csak a felhőbe tudod elképzelni. A különleges kinyilatkoztatásba, a különleges tapasztalatba. Ugye ez a másik veszélye a felhőnek. Nem csak az, hogy a határterületen a gonosz is ott van, hogy becsapjon téged és egy más felhőbe vigyen be, hanem rabjává válhatsz az ilyen különleges szertartásoknak. És ha ezt nézzük, akkor adjunk hálát Istennek, hogy igenis, a keresztény hit az racionális. Nem irracionális, nem hókusz-pókusz szertartásokból áll, nem is elrugaszkodott, hanem igenis, az Isten akarata szerinti racionalitás van benne. Ez a történetnek a vége is az, mert az Isten akarata szerinti racionalitás, hogy a hétköznapokban nem a felhőbe vagy, hanem Jézussal. Ti, mint tanítványai, és Jézus, aki a hétköznapokban is tud vezetni téged. Jó Jézussal lenni, és az a történet arról is szól, hogy a hétköznapokban is jó Jézussal lenni. A hétköznapokban is, amikor visszazökkensz a problémáidba, amikre nem látsz még megoldást, vagy a feladatokban, amikben szorít a határidő, és izgulsz, hogy el tudod-e végezni, vagy olyan minőségben meg tudod-e tenni. A hétköznapokban is ott van melletted Jézus, ráhallgass. Ugye amikor vége volt a felhő élménynek, ugye a legvégén tanítványok, azok leborultak teljesen, arcra estek, és nagy félelem fogta el őket. És aztán, mikor Jézus fölsegítette őket ebből az állapotukból, akkor ugye tulajdonképpen mi történt? Dicsőítették Jézust, és követték őt. És ez megtörténhet. Ez így kell, hogy legyen a hétköznapokban is. Hogy amikor a felhőben, abban a felhőben, ahol tényleg Jézus van, és az Atya, és ez az Isten tisztelet, vagy éppen amikor te otthon olvasod a Bibliát és imádkozol, akkor is ott vagy az Atyával és Jézussal. Akkor, ha átéled azt, hogy üzenetet kaptál, hogy útmutatást kaptál, vagy vigaszt kaptál és buzdítást, akkor te is dicsőítsd őt, és kövesd őt, ráhallgass, az ő tanítása szerint élj, mert ő a te szabadítód. Ő az, aki meg tud szabadítani, ki tud téged szabadítani a megkötözöttségeidből, a függőségeidből, a mámorodból, amivel a hétköznapokban, a kétségbeesésedben jutalmazod magad, vagy próbálod egy kicsit jobban érezd magad átmenetileg. De ezek mind megkötözöttséghez, rabszolgasághoz vezethetnek. Neked Jézusra van szükséged ezekben a helyzetekben is. Ugye amikor arcra estek a tanítványok, akkor rettegtek. Rettegtek az élménytől, rettegtek az Istentől. De nekünk, amikor Jézussal, vagy Jézus által találkozunk az Istennel, akkor nem kell rettegnünk tőle, hanem szent félelemmel, azaz tisztelettel akarunk az ő dicsőségére érni. Tehát arcra esés helyett boruljunk le lélekben, ami Urunk került napról napra, és az ő vezetését kérjük a hétköznapokban is. Aztán az utolsó, ami engem megérintett ebből a történetből, az, amire emlékezhettek a gyermek Isten tiszteletből is, hogy Jézus a szeretett fiú, az Isten fia, az Isten az Istenből, akire hallgatnunk kell, és mi is csak egyedül Jézus által lehetünk Isten szeretett fiai. Nincs más vallás, filozófia, szertartás, más felhő, csak egyedül Jézus. Mikor tud gyönyörködni benned az Úr? Akkor tud gyönyörködni benned, ha te Jézusra hallgatsz. És akkor tud gyönyörködni benned, ha te Jézus megszabadított, új életet kezdett gyermeke vagy. Nem csak Jakabra és Jánosra volt nagy hatással ez a történet, hanem Péterre is, hogy akit megint szószólóként látunk ebben a történetben. De aztán, amikor megértette Péter, hogy miről van szó, akkor ez egész másképp tette erről bizonyságot. És ez meg van írva Péter második levele első részében. Így mondja el utólag Péter apostol, hogy mit élt át, és mit kapott, milyen üzenetet kapott a felhőben. Így szól, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. Hát nem kitalált meséről van szó. Igenis, ilyen értelemben is racionális a kereszténység. Hanem úgy hirdettük, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. De erről a történetről beszél Péter. Szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt a mennyből jött szózatot, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája, egyetlen szava sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szóltak az Istentől küldött emberek. Ugye egészen más élmény lett végül, mint ahogy indult ez a történet. Ugye úgy indult Péternél is, hogy de jó, hogy nekünk a felhőbe maradjunk itt, legyünk a felhőbe ebben a mámoros élményben és találkozásban. És aztán, mikor megértették, hogy mit jelent ki Isten ezáltal, akkor ez a bizonyságtétel született, amit én olvastam nektek. Most jelent meg a Bölcsfödi Laci bácsi fia szerkesztésében egy novellás kötet. Én szeretem a novellákat, mert azokat legalább végig tudom olvasni. Nem tudom hány könyv van, aminek sose értem a végére, de a novellákat azt végig lehet olvasni, még a hosszabbakat is. És András adott ki egy nagyon jó könyvet Calvin kiadó gondozásában, Ideje van az olvasásnak, és ebben olvastam ma reggel egy Szabó Dezső novellát. Lehet, hogy ismeritek, egy faluról szól, ahol élik az emberek a hétköznapi életüket, és az író nagyon jól rávilágít arra, hogy a hétköznapokban az emberek életében mennyi keserűség, mennyi borús gondolat, mennyi hamisság, mennyi szeretetlenség van, és nem megyek végig ezeken az eseteken. Először az író megmutatja a falu közepén a teret, ahol ki tudja miért, lehet, hogy egy régi hívő, adakozó jóvoltából 12 Krisztus kereszt állt, és hát rajta a kereszteken a Krisztus arc. Nyilván katolikus faluról volt szó. És egyszer egy napon ebben a faluban egy titokzatos alak érkezett, aki öregnek is látszott, de nem annyira öregnek és fiatalnak is. Akinek mosolygós szeme volt, de ugyanakkor hajlott háta is volt, és a mosolygós szeme mögött szomorúság is sugárzott belőle, és bement ebbe a faluba, és meglátogatta ezeknek a falunak az embereit. Meglátogatta a boltot is, aki hamis mértékkel mérte a lisztet, meglátogatta a gazdagot is, aki éheztette a szolgáit, amíg ő maga a családjával dőzsölt, és meglátogatta mindezeket az embereket szép sorjában, a bírót is, aki a peres ügyben a saját vejének kedvezett, és a haragosa ellen hozott ítéletet. És amikor meglátogatta ezeket az embereket, akkor úgy helyre kerültek a dolgok ezeknek az életükben. A gazdag az enni adott a szolgáinak ugyanazt az ételt, amit ő evett. A boltos kivette a mércéből a aljára tett vasat, és a mérce újra helyesen mérte a lisztet, és a bíró megvendégelte végül a haragosát is, kibékültek, és igazságot tett úgy, ahogy azt kell egy becsületes embertől. És amikor ezek a stációk megtörténtek, akkor mindegyikük úgy köszönt el ettől a titokzatos alaktól, hogy hát mintha ismerném valahonnan, hol találkoztam vele? Hol találkoztam vele? És aztán, miután megújult, úgymond a falunak az élete, ott azon a téren, ahol a Krisztus keresztek álltak, összejöttek, és elkezdtek erről beszélgetni, hogy ki volt ez, honnan ismertük őt, hol találkoztunk vele. És hát a bíró vezette a népgyűlést, és ott a bíró körül egyszer egy vásott kisfiú a tére legelészők egyik kismalac farkát meghúzta, a bíró leteremtette, hogy mit rosszalkodik ez itt, a kisfiú megriadt, és véletlenül így neki ment az egyik keresztnek. Akkor neki ment egyik keresztnek, fölnézett rá, és hangosan kiáltotta, hogy ő volt az, ő járt itt közöttünk. Olyan csodálatos testvérek, hogy így van ez a mi hétköznapunkban is, hogy Jézus ilyen szomorú, mosolygós tekintettel, jön álhatatosan, és szeretné azt, hogy lásd, és szeretné azt, hogy láss, és meglásd, hogy mi az, amiben változtatnod kell, mi az, amit helyre kell tenned, hogy ő tegyen helyre, hogy az életed valóban megváltozzon. És olyan jó, hogy nem plé Krisztus arcokra kell nekünk fölnézni, hanem az élő Jézus Krisztus jár itt közöttünk, ha ő vele beszélgetünk, ha imádkozunk hozzá, kiáltunk hozzá, ha az Isten igéjét, amit ugye a Szentlélektől indítatva szóltak a proféták és írattak le nekünk a mi tanúságunkra, ha élsz vele, ha abba a felhőbe jössz, ahol valóban az élő Istennel találkozhatsz, akkor megtapasztalod, hogy az élő Úr ugyanúgy, mint ebben a novellában, ott jár közöttünk, és segíteni akar helyreállítani az életünket. Akarjuk ezt? Valóban akarjuk el, hogy helyreállítsa az életünket. Amit tehát leírt végül erről az élményről Péter, az egy bizonyságtétel, az egy tanúságtétel volt. Tegnap a presbiteri csendes napon beszélgettünk arról, hogy még gazdagabb lehetne a mi Isten tiszteletünk, hogyha tudnánk ennyire bizalmasak lenni egymáshoz, hogy ne csak a lelkész tegyen itt tanúságot, hanem hanem akit indít Isten lelke és igéje, jöjjön ki és mondja el, hogy milyen ima meghallgatása volt, vagy hogy vezette át Isten egy kilátástalan helyzeten, vagy hogy adott neki útmutatást Isten egy nagy döntésben, vagy hogy gyógyította meg őt, vagy hogy ismerte meg az Istent, és hogy kezdett új életet. Úgyhogy akit indít közöttetek Isten lelke, az szóljon, keressen meg engem, és jöjjön ki, és egy pár percben mondja el a tanúságát, hogy amit te átéltél, akár a felhőben, akár a hétköznapokban Jézusra nézve, azt mondd el, hogy mi is tanúságot, mi is bizonságot, mi is bíztatást, hitünk megerősödését nyerjük a te életed bizonsága által is. Hiszen biztos vagyok benne, hogy nem csak bennem munkálkodik az Isten, sőt, abban is biztos vagyok, hogy van köztetek olyan, akinek az életében még csodálatosabban működik az Úr. Tegyetek ti is tanúságot. De tegyetek tanúságot ne csak itt a felhőben, hanem a hétköznapokban is, a te családtagodnak, a te munkatársadnak. Nem kell teológiai előadást tartanod és prédikációt tartanod. Csak mondd el azt, hogy te mit kaptál, mit éltél át Jézussal, mit mondott neked Jézus. Ilyen egyszerű. Tegyük mi is ezt, menjünk így a hétköznapokban Jézussal, ő rá tekintsünk, és őróla tegyünk bizonyságot. Ő a szeretett fiú, és ő általa lehetünk és vagyunk kegyelemben, és ő által vagyunk mi is Isten szeretett fiai. Amen. Énekeljük el a megkezdett 479. dicséret 4. versét. Mennyi édesatyánk, drága, szerető Istenünk, hálát adunk neked, hogy Jézus által csendesen megállva előtted, te irgalmasan és kegyelmesen nézed az életünket, mert önmagunkban nem lenne semmi szeretetre méltó bennünk, maximum szánalomra méltó. De köszönjük, hogy a te atyai nagy szeretetedből, te nagy irgalmadból elküldted nekünk Jézust, hogy megszabadítson bennünket az Isten fiak szabadságára. Dicsőítünk téged, és köszönjük, hogy amit te mondtál, amit te kijelentettél a Szentlélek által, és amit leírtak nekünk a te tanúságtevőid, az apostolok és próféták, az mind úgy lesz. És ha te azt mondtad, Jézus, hogy visszajössz, akkor te vissza fogsz jönni. Urunk, imádkozunk, hogy készen találjon bennünket az a nap, hogy ne ítéletre kelljen megállnunk előtted, hanem mi legyünk azok, akik dicsőítve fogadunk téged az ég felhőjén, amikor visszajössz. És add, Urunk, hogy erről a te szabadításodról tehessünk tanúságot egymás között, és szeretteink, ismerőseink körében. Urunk, köszönjük, hogy rád nézhetünk, és téged kell követnünk, és nincs más név, aki által üdvözülhetnénk, és nincs más tanító, akinek a tanítását követnünk kell a hétköznapokban, csak te egyedül, Jézus. Ezért dicsőítünk téged, és kérünk, hogy légy személyesen, ami szabadítunk, szabadíts meg a mi megkötözöttségeinkből, megátalkodottságainkból. Mert jaj nekünk, hogy te, ha te látogatsz bennünket, és mi nem veszünk észre téged, Jézus, és nem engedünk a te szavadnak, és ez a te szereteted és kegyelmed, hogy úgy lettél Úr a te néped fölött, hogy halálra adtad magadat, és meghaltál értünk, de föltámadtál a harmadik napon. Ha ez a szereteted nem töri össze a mi kemény szívünket, akkor jaj nekünk. Urunk, add, hogy engedjünk neked, amikor te jössz, és szól hozzánk, és add, hogy elvegyük a hamis mértéket, elvegyük a kettős mércét a szívünkből, elvegyünk a gonoszságot, elvessük a gonoszságot és hamisságot. Urunk, add, hogy ne testi emberként éljünk, mert ha így élünk, akkor a világgal együtt veszünk el, hanem a te kegyelmed által a te megszabadítottjaitként tudjunk élni. Ezt a kegyelmet add meg nekünk, és add gyógyulást a betegeinknek. Jézus, dicsőítsd meg magadat így is közöttünk, adj vigasztalást a gyászolóinknak. Oly sokan vannak fájdalmas gyászban, fiatalon elvesztett családtagjaik gyászában, vagy hirtelen halálesetekben. Urunk, valóban nem lenne vigasztalás, ha te nem lennél halálon győztes, Urunk. Urunk, te nálad van az élet, és te nálad van az örök élet, és te nálad van a vigasztalás, és vigasztalj, gyógyíts, állíts helyre a mi életünket. És azt, amit cselekedtél, ad, hogy elmondjuk másoknak, hogy ők is elnyerjék a te szabadításodat. Jézus, te vagy a mi szabadítónk, cselekedj így közöttünk. Urunk, könyörülj magyar népeden, imádkozunk vezetőinkért, hogy ne essenek a sátán csapdájába, ne essenek a hatalom, a rang, vagy a anyagi lehetőségeik csapdájába, hanem tudjanak a becsület útján vezetni a te népedet, és az igazság útján. Könyörülj rajtunk. Imádkozunk, Úrunk, hogy te védd a nemzeti kisebbségeket a hatalmasok kénye kedvétől. Védelmezd a te népedet, Úrunk. Te oltalmazó igéddel és szent lelkeddel hallgass meg bennünket, amikor te hozzád könyörgünk, Istenünk, Jézus nevében. Amen. Most mondjuk el a saját imádságainkat. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg imáinkat. Amen. És pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Békesség és szeretet Isten népének, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek ebben is Krisztus követői. Foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk végén a hirdetések előtt énekeljük el a 464. dicséretünket végig, szép úrvacsorai énekünket, így hívjuk Jézust a mi szívünkben.